Galcsik István, tessék.
Mind a három előadóhoz intézném a kérdésemet. Színes a paletta, de ott a szélső jobb oldal. Tehát a Rudolf Gajda féle csehfasiszta párt, igencsak aktív Dél-Szlovákiában a 30-as évek vége felé, és hát a Liptáknak van egy gondolata erről, hogy állítólag 120 magyar községben alapszervezetet alapított. Tehát ezzel kapcsolatban esetleg találtatok-e valami forrást, vagy adatot?
Én azt hiszem, hogy ez is egy olyan kérdés, amit az után kutatni kellene. Én szintén foglalkoztam, de csak érintőlegesen ezzel a témával. Amikor ez már érezhető, én úgy gondolom, az már a köztársaság utolsó időszaka, tehát 36-38-ban. Ezt Borsod is említi egyébként az egyik tanulmányában. Természetesen itt a szlovákiai magyarok között is voltak hívei a szélső jobboldali eszméknek. És ezek az eszmék két irányba hatoltak be, két irányból Dél-Szlovákiában, egyrészt Budapest irányából, másrészt pedig Pozsony, illetve Prága irányából. Hogy a Gajdaéknak mennyire volt bázisa, azt nehéz még ma felmérni. Az biztos, hogy Pozsonyban, a pozsonyi központjukban volt egy, foglalkoztak a magyar választókkal, kiadták magyarul is a röplapjaikat és a propaganda anyagaikat. Sőt, én a komáromi levéltárban találtam kimutatásokat, hogy a komáromi járásban 4 vagy 5 településen volt nekik alapszervezet. Sőt, még azt is meg lehetett nézni ezekben, csak valahol el van nekem rakva, még nem elemeztem ezeket a dokumentumokat, hogy honnan jönnek át a Gajdaékhoz ezek a szavazók. És többségében baloldali szavazók jönnek át, ami most már mi természetesnek tartjuk, akik átjönnek a szélső jobb oldalhoz, azoktól, de magyar nemzeti parti szavazók. Nagyon kevés, olyat szinte nem találtam, hogy keresztény szocialista szavazók mentek volna át. De magyar nemzeti parti, illetve baloldali szavazók mennek át a Gajdaékhoz. Ezt azt hiszem, hogy kutatni kellene a következőkben. És még egy nagyon érdekes momentum, hogy amikor 38 májusában vannak a községi választások, akkor Komáromban a Gajdaék indítanak listát. És egy héttel a választások előtt bejelentik, hogy visszaléptetik a listájukat, de ugyanúgy, hogy ma már nem lehet ezt hivatalosan megtenni, tehát kiadják a szavazólapokat, stb. De ők előtte felszólítják a szavazóikat, hogy szavazzonak az Egyesült Magyar Partra. Nagyon érdekes dolog, hogy a cseh, a sziszták, azt mondják, az Egyesült Magyar Partra. És a Gajdaféle part, aminek ott maradnak szavazólapjait, csak valami 5 szavazatot kap, tehát valószínűleg hallgattak a partra, és valószínűleg tényleg az Egyesült Magyar Partra szavaztak. Tehát ezek az átkötések szintén nagyon érdekesek lehetnek. És a másik irány pedig onnan bejönnek a szélsőjobboldali eszmények, az Budapest felől, hiszen már a visszacsatolás előtt néhány nappal olyan hírek terjednek el, ami nagy riadalmat kelt az Egyesült Magyar Part táborában, hogy alakulóban van egy szélső jobboldali, egy nyilas jellegű magyar parti Szlovákiában, és például Érsekújváron olyan röplapok jelennek meg, amelyek Zsidó Bérencnek, meg Csehszlovák Bérencnek nevezik az Egyesült Magyar Partnak a vezető politikusait, köztük Polota János vagy Furkány Imrét, akik érsekújvárjak voltak. Tehát itt volt ez a szélső jobb, talán erősebben is, mint Budapest gondolta, mert budapesti elemzések azt mondják 38-ban a szlovákiai magyarokról, hogy ha ezek vissza fognak jönni, akkor ők a centrumot fogják erősíteni Budapesten. Tehát az akkori kormányzatot, nem a szélső jobbot. És ez is egy nagy kérdés, hogy kit erősítettek végül, mert azt látjuk, hogy a pártpolitikusaink elmentek Imrédivel jobbra. Tehát őket erősítették. Az, hogy a szavazóba az is kit erősített, az nehéz fel, mert nem voltak választások. Én ennyit tudnék ezt mondani, köszönöm.
Egészen röviden csak annyit, hogy a német szakirodalomban találtam több olyan utalást, hogy a szlovákiai és rusznyiszkói terjeszkedésében egyértelműen az antiszemita szál a meghatározó, és éppen ezért a Bencsik-féle ruszin nemzeti autonómia párt, amelyik egy bevallottan szélsőséges antiszemita irányzatú programot fogalmaz meg 35-36 táján, ők a magyar szavazók körében ezzel az antiszemita programmal tudnak Gajdával együttműködni, kooperálni. Hogy Gajda megjelenik Kárpátalján is, és azt gondolom, amire Sima Attila utalt, hogy itt a Csallóközben is, meg Dél-Szlovákia több más régiójában is jelen van, igen, erősen jelen van egy zsidó ellenesség, amelynek számtalan gyökere van, de ez a zsidó ellenesség aztán még a második, ugye a háborús években is ugye tette Gajda valószínűleg, vagy Gajdáék valószínűleg ezen a vonalon gyorsan be tudták azonosítani az együttműködésre hajló csoportokat. Ezek valószínűleg kis csoportok, személyiségek, amelyek a beazonosítása viszont számunkra is.
Köszönöm szépen. További kérdések? Bárdi Nándor, tessék.
Kiegészítésre Attila említette ezt a pesti nézőpontot, tehát ez látni kell, hogy Patakiék számára azért volt ez kevésbé jelentős, mert Erdélyben 1931-től van egy erdélyi lapok, egy katolikus napilap, ami gyakorlatilag egy nemzetszocialista szimpátiát nyíltan hirdet, és ott is az antiszemitizmus az, mert ugye a katolikus egyház azért a 30-as évek közepére már a harmadik birodalomtól elzárkózik, és hát Nagy Iván mozgalma pedig Szerbiában, Horvátországban, az kifejezetten egy horvát szélsőjobbos mozgalom. Tehát, hogy ha együtt nézzük ezt az egészet, akkor ott sokkal komolyabb volt a szélsőjobbnak a megjelenése. De nem ez a kérdésem. Két ilyen látszólag részlet kérdés, ami szerintem többet is jelent. Az egyik az, hogy a Szarka László úgy mondta, hogy hamar rájöttek az őslakos ideológia buktájára. Csak hát azért ne felejtsük el, hogy az Országos Keresztény Szocialista Párt az nem így indult. Sőt, Tukának a jelentősége maga a magyar pártszervezésbe, és azért a magyarországi levéltári anyagokban az látszik, hogy jó, rendben van, hogy 25 után szembenéznek azzal, meg 27 után különösen, hogy nincs mit kezdeni itt ezekkel a dolgokkal, de hát a Jedlicska meg Dvorcsák támogatása végig megy. Tehát itt azért most nem aktuál politizálni akarok, de a magyar pártpolitikai szemléletből azért az kimaradt, hogy az Országos Keresztény Szocialista Párt azért nem egy egyszínű pártként indult ebben a dologban, és volt egy ilyen alternatíva. Tehát ez az egyik ilyen fontos dolog, amit én kérdeznék ezzel kapcsolatban, hogy ez a korabeli politikusok számára, a magyar politikusok számára, hogy mikor lett nyilvánvaló. 25 előtt már nyilvánvaló volt, vagy hogyan vált ez nyilvánvalóvá, hogy nincs velük mit kezdeni, hát de mégis ugye a szövetségépítés működött. A másik ilyen kérdésem pedig egy egyszerű ténybeli probléma, hogy ami ugye itt van egy vita a Csehszlovákia vagy a csehszlovák demokrácia problémájáról, és ugye ennek egy vehemens értelmezője Filip Tamás, aki a pozsonyi választásokon, a maléterügyön és egy sor dolgon keresztül mutatja be, hogy hogyan is működött. Persze ő azt szeretné bebizonyítani, hogy itt volt a legrosszabb. Románia és Szerbia viszonyai azok semmisek ehhez, mert ezek sokkal ravaszabbak voltak. De van egy társadalomtörténeti tény, ami azért, vagy politika történeti tény, de ami társadalom történetileg is visszajön, ez a választási rendszer mássága 1918 előtt és 18 után. Tehát én azt gondolom, hogy olyan magyar tömegek kerülnek be a politikába, ami az első világháború előtt szó se volt róla. És ami itt nem hangzott el, és szerintem itt a pártpolitikai kutatásoknak egy kulcskérdése, azok az önkormányzatok. Tehát az, hogy oké, hogy itt van választói átmenet ezekben a dolgokban, de szerintem itt az önkormányzatok szintje, ami egyáltalán itt működik Magyarországhoz képest, hát teljesen más a választási rendszer. Tehát, és ugye itt Attilával is a 38-as könyve kapcsán ebben a Komáromban volt egy kézirat vita, és talán ott, vagy azután is fölmerült ez a dolog, hogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és ezt valamiféleképpen erre reagálni kellene, hogy ez a másfajta, hogy mondjam, hát egyszerűen más a választói közeg 18 után, mint az első világháború előtt.
Ez én szólnék néhány szót, mert hogy említettem, kutattam a Palkovics Petét, és ő egyik példája ennek, hogy ő, aki politizált az első világháború előtt, illetve hát a néppártnak, mint parlamenti képviselőjelöltje is indult a nemesócsai választókörzetben, és később pedig, ahogy említettem, a Országos Keresztény Szocialista Pártnak volt a parlamenti képviselője Prágában. Tehát 18 előtt Gútán gyakorlatilag 450 választó volt, mivel ott tehát adófizetéshez kötötték. Bizonyos mennyiségű adót, aki nem tudott befizetni, annak nem volt választójoga, csak a férfiak szavazhattak. Tehát kb. 450 választóról beszélünk, egészen a nemesócsai közepben kb. 2600 szavazóról. Na most ez valóban megváltozik 18 után, illetve hát 20 után, mikor behozzák a választási törvényeket. Csehszlovákia bevezetik az általános titkos választójogot, amely 18 és 21 éves korhoz kötik, és a nőkre is érvényes. Szüllő Géza írja egyik hagyatékában, egyik levelében, hogy a Országos Keresztényszocialista Pártnak egyik erőssége az, hogy itt a nők is szavazhatnak Csehszlovákiában, és hogy a nők azok, akik inkább a katolikus hit és a eszme iránti elkötelezettsége, ami a legfontosabb szavazóbázisa. Tehát valóban itt figyelembe kell azt venni, hogy itt egy teljesen más politikai rendszerben működnek ezek a politikusok, és továbbá ezek a életpályák, amit említettem, kutatása, itt döbbentem rá én is, mikor ezt kutattam, hogy valójában például ő is 1850-ben született, tehát ő a 19. századnak az embere volt, ez a katolikus plébános, aki nagyon sokat tett a városért és egy akkori nagyközségért, és egy nagyon tehetséges és gazdaságszervező volt, de valójában ez a csehszlovákiai demokrácia és ez a közeg az teljesen idegen volt végül is a számára. Ami a önkormányzatokat illeti, valóban ez rendkívül fontos kérdés a véleményem szerint, tehát a önkormányzatok működtek helyi szinten, járási szinten, voltak egy időben megyei önkormányzatok is, tartományi választások is voltak. Az más kérdés, hogy melyiknek milyen volt a hatásköre és mennyi volt tehát milyen kompetenciákkal rendelkeztek, viszont az tény, hogy nem egyéni, hanem tehát listások voltak, a helyi választások is, tehát pártlistákra kellett szavazni, habár ezt a pártlistát úgy kell értelmezni, hogyha összeálltak nem konkrétan pártak, hanem egy bizonyos csoport és listát állítottak, akkor azok is állíthattak. Mi például Gútán például úgy hívták, hogy Néveri Lajos listája, mert ugye ő volt a listavezető, de lényeg az, hogy pártistákra szavaztak, és az önkormányzatok működtek. És ez valóban rendkívül érdekes kérdés, és ezzel nagyon foglalkozni kellene, hogy működtek ezek az önkormányzatok, például Csallóközön vagy Mátyusföldön, ahol például 20-30-40-50%-ban kommunisták alkották ezeket az önkormányzatokat, sok faluban kommunista bírók is voltak, és hogyan működtek együtt ezek a pártok, hogyan működtek. Másik kérdés az, hogy amit említettem, hogy az Országos Keresztény Szocialista Párt, hogy Nándi is említette, szlovák szekciója is volt, és a szlovák vidékeken is működött, Vesztercebányán is például jelentős eredményeket értek el, Eperjesen a 20-as években polgármesterük volt. Ezekkel a kérdésekkel valóban kutatni kellene, foglalkozni kellene, és a regionális levéltárak, a regionális sajtónak a kutatása mindenképpen érdekes, és valóban az a tény, hogy ez az őslakos koncepció az egész időszakán végig vonult az Országos Keresztény Szocialista Párt történetén, és ez mindig kulcskérdés volt például a Kisgazdapárthoz, vagy a Magyar Nemzeti Párthoz való viszonyában, illetve a pártegyesítésnél is. Még 36-ban a pártegyesítés előtt is egy-két hónappal Eszterházy levelet ír a külügyminiszternek, illetve Kánya Kálmánnak, illetve Budapestre elkeseredett leveleket ír, hogy nem kényszerítették bele az Országos Keresztény Szocialista Pártot ebbe a pártegyesítésre, mert elveszti a szlovák szocialistát és a szlovák szocialistát. És a másik kérdés, ahogy említettem, hogy megtaláltam a Palkovics hagyatékában Gútán most nyáron, ez az érsekművári egyezmény, ennek egyik pontja szintén arról szól, és arról szól, hogy a Kisgazdapártot aláírja, hogy elfogadja a őslakos koncepcióját a Országos Keresztény Szocialista Párt. Tehát van mit még kutatni, van minek utána nézni.
Az összes ilyen forrás emlékem, meg olvasmány emlékem az arra utal, hogy az őslakos koncepciónak az az eredeti megfogalmazása, hogy Magyarország vagy a magyar felvidéki politikának a lényege, hogy nem érdemes tagolni, térségben tagolni ezt, hanem az egész térségre vonatkozó és ebben a cseh kivételében belefért a huszinok, a szlovákok, a magyarok és a németek, és ennek megfelelően kell a pártstruktúrát is alakítani, tehát legyen mindig egy olyan kínálat a magyar pártok részéről, amiben a másik három nemzet is fel tud szállni. Ez szerintem a 20-as évek első pár évét követően radikálisan átalakul. Magyarország ugyan megpróbálja maga a kabinet és titkos politikájával, meg irányítva politikájával ezt életben tartani, és megpróbál Jelicskán és mindenki keresztül adhatós injekciókat belevinni ebbe, hogy a másik oldal, a szlovák oldal is az eredeti őslakos koncepciót fönntartsa. Az, ami itt Szlovákiában belül kitermelődik, az szerintem egy teljesen praktikus és pragmatikus együttműködés. Részben ideológiai alapon, részben lokális, részben regionális alapon. És ez a kettőség az, ami szerintem erodálja az eredeti őslakosságot. Tehát nem az kerül át a 30-as évekbe, amivel a 20-as évek elején indult, hanem ez egy más típusú, és közben folyamatosan le is értékelődik, és az Egyesült Magyar Pártnak a születésével is ért. Tehát akkor 38-ban, amikor ezt újra megpróbálják fölmelegíteni, akkor már gyakorlatilag nincs mit fölmelegíteni. És ez, én azt gondolom, hogy nem három év alatt történt, hanem 20 év alatt történt, hogy előbb átalakult, és utána pedig működő.
Mondatot lehet, hogy jobb vagy Pista kenyerét veszem el, de hogy Nandi mondta, hogy nem voltál kezdetben a szlovák és a magyar keresztény szocializmus egymástól, ez tényleg így volt, de valami hasonló történt szerintem még 89-90-ben, hogy keresztény szocialista klubok voltak, és abban voltak magyarok és szlovákok, és én még 19-20-ból is láttam olyan gyűlésre felhívásokat, ahol nem volt, ahol együtt voltak, ahol Tapolcsany van és a Vág mentén felfelé városokban, nem lehetett tudni, hogy azt most a Hlinkaék szervezik, vagy azt mondjuk a magyar keresztény szocialisták szervezik, mert egy vágányon futott, és aztán biztos eljött ez a pillanat, amikor dönteni kellett, mint mondjuk a magyar keresztény demokrata mozgalom esetében, itt tudom én, 1990. március 17-én, vagy nem tudom mikor volt az az ülés, ahol döntés született Pozsonyban, hogy külön vágányon fog futni a két dolog. Valószínűleg itt is volt egy ilyen döntés, ami meg az őslakos koncepciót illeti, én úgy érzem, hogy egész más jelentett Budapest számára, és más jelentett az ittenek számára. Itt volt egy nagyon pragmatikus oka az együttműködésnek, Budapest számára pedig az őslakos koncepció az én szememben egy lehetőség volt felbomlasztani Csehszlovákiát, és tulajdonképpen szlovákok kiragadásával a csehek karmaiból felbomlasztani Csehszlovákiát, és végrehajtani revíziót. Az én számomra ezt jelenti Budapest szempontjából az őslakos koncepció. De valószínűleg az itteniek egy pozsonyiak számára, kassaiak számára, beszerzebányák számára mást jelent, más gyakorlati értéke van.
Köszönöm szépen. Ha nincs több kérdés, hozzászólás, akkor azt hiszem, hogy be is rekezthetjük ezt az első, a konferencia első részét, és akkor következne egy, most van 11 óra 35 perc, hát 11.50-ig vagy 12-ig, 11.50-ig egy negyed órás kávészünet. A 11.50-kor folytatjuk.